Szóval keveset szoktunk beszélni arról, hívő emberként, hogy mennyire fontos a képzelőerőnk. Valószínű benne van ebbe az, hogy a mi ellenségünk, az ördög megpróbálta ezt is felhasználni, összekeverni, bemocskolni, és így tovább, és így tovább. És az embernek lehet, hogy hamarabb jut a képzelő előről az eszébe, hogy valami rosszra használja, holott jóra is tudjuk használni. Ha valakinek kétségei vannak, szóval 1 Korintus 13 vége, végezetül megmarad a hit, remény és szeretet. Tehát a remény ez benne van. Na most rosszat remélni az azért, hogy is mondjam, tehát eléggé önsanyargató életmód. Tehát akkor maradjunk a jó reménynél. De hát ugye remélni akkor tudok valami jót, ha el tudom képzelni azt a jót. No, ez volt a kitérő. Róma 8:1-2. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet szellemének a törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Pont. Képzeld el! Nincs ellened kárhoztató ítélet. Nem tudom, hogy ki mennyit dolgozott beosztottként az élete során, mikor tudtad elképzelni azt, hogy biztos, hogy nem találnak hibát a munkámba. Hát én nem igen. Itt pedig azt mondja ez a Biblia vers, hogy a mindent tudó, mindent látó, mindent halló, abszolút tekintély, azt mondja, hogy nincs ellened kárhoztatás. Szóval, abban a pillanatban, ha bármiféle kárhoztatás megjelenik a gondolataid közepette, az nem Istentől van. Hiába vonatkozik arra, hogy nem imádkoztál eleget. Nem akarok senki az imádkozásról lebeszélni, tévedés ne essék, szó nincs erről. De bármelyik hasznos, jó, hívő cselekedetünkkel szembeni kárhoztatás sem Istentől jön, hanem az ellenségünktől. Isten nem kárhoztat. Hívő emberként néha szeretünk szenvedni. Úgy ostorozzuk magunkat, hogy persze, mert ha ezt, meg ezt, meg ezt megtettem volna, na most van egy híre mindenki számára. Jézust ostorozták a keresztre feszítés kapcsán. Azért, hogy neked ne kelljen magadat. Nem kell. Visszacsatolva egy pillanatra a képzelőerőhöz, időnként bibliai igazságokat megragadva furcsa tanítások keletkeznek. Mert hogy a képzelőerőt nem az ige szerint működtetve egy igei rész is képes megkeveredni. Mondom megint a bibliai példát. Jézusnak nem adnak szállást, erre azt mondja a szeretett tanítvány, hogy kérjünk tüzet, mint Illés. Abszolút bibliai példa volt. Csak Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, nagyon el vagytok tévedve, de nagyon. De hát ott van leírva a Bibliában. Igen, csak van egy választóvonal. Jézus. Szóval az Ószövetséghez nem nyúlhatsz úgy hozzá, hogy figyelmen kívül hagyod az Új Szövetséget. Amikor olvasod a Zsoltárokba, Dávid Zsoltárába, hogy Szent Szent ne vonj meg tőlem, az egy teljesen jó kijelentés Dávidtól. De te, aki az Új Szövetség alapján úgy élsz, hogy soha nem hagylak el és el nem távozom tőled, hogy jön a ne vonj meg tőlem? Miért vonná meg? És nem kárhoztat? Szóval Jézus golgotai halálát és azt a golgotai áldozatot soha nem szabad kihagyni, egyetlen egy gondolatmenetből sem. Szóval, ami ott elvégeztetett, az el van végezve, és azt szoktuk mondani, hitem szerint így is volt, hogy minden elvégeztetett. A minden azt jelenti, hogy nem maradt ki semmi. Egy példa, ami nem biztos, hogy első olvasatra feltűnik mindenkinek. Mind a négy evangélium leírja, hogy Jézus a kereszten ecettel kínálták. Ez a borecetnek megfelelő görög szó, úgy is mondhatnánk, hogy ilyen savanyú borral kínálták. A Biblia fordítók kicsit, hogy is mondjam, lazán kezelték a Jeremiás 31:29-30. Verset. Az egyszerű fordítás már jól hozza, mert megnéztem az eredetit is. Szóval akkor majd nem emlegetik többi ezt a mondást, az apák ették meg az éretlen szőlőt, mégis a fiak foga fájdult bele. Ugye ezt az igeverset, ezt többé-kevésbé arra szokták használni, hogy figyelj, lehetnek örökletes dolgaid. Apád ilyen volt, hozhatod, van erre természetesen megfelelő hívő kifejezésű, mondják, hogy generációs átok. Szóval éretlen szőlő. Éretlen szőlőből nem tudsz jó bort csinálni, csak savanyú bort. A 30. vers azt mondja, mindenki csak a saját bűnéért fog meghalni. Aki savanyú szőlőt teszik, annak a foga fájdul bele, és nem másé. Szóval mind a négy evangélium leírja azt, hogy Jézus borral kínálták, Jánosnál azt mondja, hogy elfogadta. János 19:29-30. Volt ott egy ecettel teli edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsóbra tűztek, és odatartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és a fejét lehajtva kiengedte, kilehelte szellemét. Még ez sem véletlen műve, hogy pont ezt a savanyú italt adták. Mert miután elfogadta, akkor mondja, hogy elvégeztetett. Ha a Jeremiásra visszautalva ez a generációs átokra vonatkozik, mert miért ne, akkor azalul is feloldozást kaptál. Nem maradt ki semmi a Golgotai kereszten, ami nem került volna oda, és amiért nem mutatott volna be Jézus átokat. Nem tudom, hogy ki hogy értelmezi azt, hogy a nap nem sütött a órán keresztül, szóval amíg a teremtője szenvedett a napnak, addig még a napnak sem volt kedve sütni. És nem érdekel, mondanak a csillagászok, hogy mi történt. 2 Korintus 5:17. Pál apostol simán, nyíltan. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Ha egyszer megtértél, új teremtés vagy. Hiába nézel a tükörbe, és azt mondod, hogy pont ugyanúgy nézek ki, mint 5 évvel ezelőtt, nem igaz. Új teremtés vagy. Miért vagyok ilyen biztos benne? 18. vers, 2 Korintus 5:18. Mindez pedig Istentől van. Nem tőled, nem te erről kötted ki, mindez Istentől van. Aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik a vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségbe, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennek, mert azt aki nem ismer bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Róma 8:1. Nincs semmiféle kárhoztatás? Hát persze, hogy nincs, hát a Krisztus igazsága vagyok. Hát hogy lenne kárhoztatás? Az új teremtés azt jelenti, hogy Isten igazsága vagyok ő benne. A saját igazsága ellen nincs vádlás. Nem azért, mert én olyan profi vagyok. Tőle van, Krisztus miatt. De, ha ez igaz, már pedig leigaz, 2 Korintus 5:17, új teremtés. Szóval akkor nem kell semmit megtűrni a régi életedből. Mert hogy meghalt Krisztussal együtt a kereszten. Hát van egy furcsa tulajdonság, hogy folyamatosan le akar mászni onnan. Na de innentől kezdve rajtad áll, hogy szóba állsz vele, vagy elkezdesz uralkodni felette. Tudod, ha a fizikai életben, a hétköznapokban, hogyha egy csoportban valakit kineveznek csoportvezetőnek, annak meg kell küzdeni azért, hogy elég. Ja, ugyanabban a közegben jött, ismerik az összes csibéségét, stb. Ha egy külsőt hoznak be, azt könnyebben elfogadják. Na de hát tegnap még ugyanúgy, most meg te mondod, hogy ne. Szóval na. Amikor az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, akkor ugyanezt csinálja. Hát most te mondod, hogy ne, hát tegnap még ezt csináltad, azt csináltad. Na de ez hang. A tény az, hogy új teremtés vagy. Ugye néha hallunk olyat, hogy megtért a drogos, és onnantól kezdve többet nem drogozott, és nem voltak elvonási tünetei, és így tovább, és így tovább. Szóval ez az óember, ez néha le akar mászni arról a keresztről. Ezzel van egy kis küzdelmünk, mert hogy nem akarja tudomásul venni, hogy nem irányít. Még egy kitérő, múlt évezredben időnként nem lehetett csak úgy országhatáron túlra utazni, meghívó levelet kellett bemutatni, hogy egyáltalán kiengedjenek. Hát jött hozzánk, tehát saját családi történetem, meghívó levél úgy, hogy jó ember, meghalt, temetés ekkor és ekkor, és ez volt a konferencia időpontja, és a dolog átment. Szüleimet kiengedték az országból ezzel a meghívó levéllel. Szóval új ember meghalt. Újat kaptál. Új teremtés lettél. Róma 8:15-16-17. Mert nem a szolgaság lelkét, szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusba, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. 15. versben azt olvastuk, hogy nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek. Az ismét, ez azt jelenti, hogy volt időszak, amikor féltél. Elárulom, jogosan. De most már nem ez a helyzet. Most már az a helyzet, hogy nincs semmiféle kárhoztató ítélet ellened. Ha nincs, akkor meg mitől félnék? Hát ha mindenható Isten nem kárhoztat, akkor mitől félek? Na, el kell gondolkodni rajta. Hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, hogy Abbá, Atya. Ha nem tudod kimondani, hogy Abbá, Atya, jól néz körül, mert lehet, hogy még a szolgaságban vagy. A tékozló fiú történetében a kisebbik fiú azt mondja, hogy atyám, vétkeztem ellened, és a nagyobbik nem mond ilyet. Se azt, hogy apám, se azt, hogy testvérem. Ez a te fiad. És tudjuk, hogy ő volt a szolgaság alatt. A kicsi, akinek illett volna csendbe maradni, azt mondja, hogy apám. Mert hogy ki tudja mondani. Úgy jövök hozzád, mint apukhoz. Megint egy másik, kicsit másik terület a képzelőerő kapcsán. Néha hallani olyan véleményeket, hogy csak érett keresztények kapnak ajándékokat, jó dolgokat Istentől. Lehet, hogy jól hangzik, csak az a baj, hogy megint nem bibliai. Akik erre hivatkoznak, a Galáta 4.1-et szokták mondani, hogy ameddig az örökös kiskorú semmiben se különbözik a szolgától, jó lehet ura mindeneknek, gyáma gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ eleme a voltunk vetve szolgaságra. Ez eddig teljesen igaz. Csak most jön a váltás. De amikor eljött a tíz idő teljesége, és Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Abban a pillanatban fiúvá váltál, és elküldte szellemét, kiállhatjuk, hogy abbá, atya. Ez a hatodik vers. Tehát a törvénytől való megváltás magával hozza a fiúságnak azt a szintjét, hogy megajándékozható fiúvá lettél. Szoktuk használni azt a példát, hogy Jézus úgy rendezi a futóversenyt, hogy a rajtvonalhoz oda teszi a céltáblát, és utána azt mondja, hogy futhattok. Hogy a céltól indulsz. Nem oda kell érned, hanem onnan indulsz. Ettől függetlenül óhatatlanul becsempészi magát az a gondolkodásmód, de azért kicsit kéne érdemelnem is Istentől valamit. És elrontjuk az egészet. Galácia 3.9.10. Eszerint a hitből élők nyelnek áldást a hívő Ábrahámmal, mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Ha azt gondolod, hogy a törvénynek meg tudsz felelni, saját magadat csapod be. Egy embernek sikerült a Földön, úgy hívták, hogy Jézus. Mindegy, hogy hány milliárd volt, van, lesz. Szóval nem jön össze. De abban a pillanatban, hogy megpróbálom kiérdemelni, kimondatlanul ugyan, de elkezdem kisebbíteni Jézus áldozatát. Mert azt a részt, amit úgy gondolok, hogy saját erőből meg tudom csinálni, azzal azt üzenem, hogy nem kellett volna Jézusnak meghalni. Ez abszolút hazugság. Csak arra érdemes fókuszálni, amiért Jézus meghalt. Az pedig a minden. Szóval Golgotai kereszt és az az áldozat. Mindennek a középpontja az legyen. Azért hálát adni és Isten dicsőíteni azért, ami ott megtörtént. Igazából az ellenség pont ettől akar megrabolni. Azt olvasjuk róla, hogy Rob amikor Mária és Márta fogadják Jézust, melyiküknek sikerült a jobb részt kikapnia? Máriának, aki leült és hallgatta Jézust. Márta meg úgy gondolta, hogy megdolgozik azért, hogy jó legyen Jézus szemébe, de miután rájött, tudatosan vagy nem tudatosan, nem tudom, de rájött, hogy ez nem fog menni, megpróbálj Jézusra tolni a felelősséget. Hát nem foglalkozol vele, hogy itt hagyott egyedül? Hát te vagy az oka, mennyit kell dolgoznom. Nem szoktuk ennyire aprólékosan gondolni a dolgainkat, pedig át kellene csévélni a gondolkodásmódunkat erre. Róma 8.3.4. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdonfiát küldte el a bűnös testhez hatosonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Oké, itt a nagy lehetőség. De mit jelent az, hogy szellemben járni? Mert ha ezt tudnánk, akkor ugye oké. Na most, ha valaki úgy gondolja, hogy a szellembe járás az, hogy látom az angyalokat, hallom a mennyei kórust, és a többi, érd el, és legyen úgy. De nem ez a szellemben járás. Szellemben járás a bárka esete. Tudod, ha Noé nagyon be akar távolodni a feleségétől, akkor átment a bárka túlsó végébe, 150 méter. De még mindig benne volt. Nem tudom, értitek-e? Lehet, hogy úgy érzed, hogy piszok távol vagy Istentől, de amíg nem tagadod meg, ott vagy benne. Ha benne vagy, akkor benne jársz. Nem tudom azt mondani, hogy nem komlón járkálok, amíg itt sétálok. Most egy pozitív, negatív, hasznos, haszontalan, teljesen mindegy. Addig igaz, amíg itt vagyok. Város határt elhagytam, már nem igaz. Amíg benne vagy Krisztusban, amíg benne vagy a bárkában, addig benne jársz. Tehát a körvény követelése teljesül bennem, mert Krisztusban járok. Ezért a mindenható Isten nem fog kárhoztatni engem. Jó tény, 150 méterre vagyok épp a feleségemtől, jó. Szóval magadat besorolhatod, hogy kicsit vagyok hívő, vagy nagyon vagyok hívő. Ilyen értékes vagyok, olyan értékes vagyok. Amíg Krisztusban vagy, addig benne vagy, és addig szellemben jársz. Mert Róma 5.10. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket Isten önmagával fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, mennyivel inkább üdvözíteni fog élete által. Az a pont, amikor a megtérés pillanatában vagy, átadod az életedet Jézusnak, akkor még nagyon messze vagy Jézustól, nem? Hát akkor jutottál arra a felismerő, tudod, ez a számegyenesnek a negatív oldala, hogy közeledek, de hát ha még nem, ha nullát sem értem, még mindig nem vagyok a pozitív oldalon. Még mindig csak a negatívból jöttem ki. Ha azt az imádságot Jézus meghallgatja, miután fiává lett, ne hallgatna meg. Hányszor játszottál el azzal a gondolattal, nem kell válaszolni, hogy Isten mégse hallgatott meg, mert nem olvasta vele egy Bibliát. De nem igaz a mondat. Nem igaz a mondat. A hiba az én készülékemben van, ezt én nem vitatom. Hogy itt keresem a hibát, nem abban, amit Jézus elvégzett, mert abban nincs. De nem hiszek a hazugságokat. Szóval, az, hogy meg akarok felelni Istennek, ez abból a tudat tulajdonságából adódik az embernek, hogy amikor valami újat elkezd, egy idő után kezd rutinná válni. Amikor életedben először ültél volán mellé, óvatos voltál, mindenre figyeltél, és minden zavart, és minden baj volt, aztán egy idő után nekem ugrott a villanyoszlop, mert ma úgy gondoltam, hogy már megy, nem kell figyelni annyira. Mi is így vagyunk, amikor átadjuk az életünket, akkor nagyon Krisztusra figyelünk, azt egy idő után úgy gondoljuk, hogy megy a saját erőből. És itt a becsapást, nagyságrendje. Amikor azt hiszem, hogy saját erőből, nem megy saját erőből. Krisztusból megy, de ő mindent elvégzett. Mennyivel inkább fog üdvözíteni élete által, olvastuk a 10-be, ez a szodzó, a teljes helyreállítás, nem az csak, hogy a bűneidet megbocsátja. Teljes életet ad ide is, itt is, ezen az örökké valóságnak, ezen az oldalán és természetesen a túloldalán is. A zsidók 11.6 legszebb igevers abban a felsorolásban, ahol a hithősök vannak felsorolva. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Nem azt olvastuk, és elvárja, hogy őt keressék. Hinni kell, hogy van. Enélkül nem lehetsz kedves előtte, de nem elvárja tőled, hanem megjutalmaz azért. Logika. Mennyivel más Isten? Mi emberek, még ha tudjuk is, hogy ez a 300 ezer forint az övé, még egy kicsit tartogatom, olyan jó érzések kezemben van. Tudom, hogy oda kell adni, de azért tegyél már valamit érte, hogy oda. De Isten nem így fog. Megjutalmazza azt, aki keres. De minden alkalommal így nyúlsz a Bibliához, hogy jutalmat fogok kapni Istentől, mert épp keresem. Pedig ez az ígéret. Már csak egy pár gondolat. Róma 8.31-től Pálnak a szisztematikus, logikus érvelése. Mit mondjuk erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdonfiát nem kimérte, hanem mindnyájunkért odaad, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Elkezd provokálni a hallgatóit Pál. Gondolkodjatok már. Hát ha Isten a saját fiát nem tartotta vissza, akkor miért tartana mást? Hát a saját fia a legértékesebb, az összes többi eddél alacsonyabb rendű. Ha a legértékesebbet odaadja, akkor miért tartana vissza mást? 33. vers. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ez egy kijelentő mondat, lehetne kérdő mondat is, de a lényeg a kijelentésben van. Hát maga Isten igazított meg. Akkor ki vádolna? Hát a vádló. Na de és? Nem egy legyőzött ellenség a Golgotai kereszten? Mert hogy a Golgotai kereszten minden megtörtént. Róma 8.34. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki Isten jobbján van, és esedezik is érettünk. Krisztus imádkozik az Atya előtt, értem. Azért, hogy kárhozatra ítéljen? Logikátlan. Megint sima emberi logikával. Érthető, hogy ez nem így van. 35. vers. Szóval ki választaná el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhezés, mesztelenség, veszedelem, fegyver. Meg van írva, te érted, gyilkolnak minket minden nap, annyira becsülnek, mint vágójúhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasság, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Egy mondatba összegezve, egy kikezdhetetlen és bevehetetlen védelem alatt vagy. Úgy hívják, hogy Jézus. Ez az életed. Az összes többi a körülményed. Szóval bevehetetlen védelem alatt vagy. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk közösen.